mert hogy itt benne vagyunk abban az igehirdetés sorozatban, ami a gyülekezet 30 éves évfordulója kapcsán a gyülekezeti ilyen alappilléreket veszi végig, és az ahhoz kapcsolódó értékeket, és az ahhoz kapcsolódó igéket, és most a missziónál vagyunk. Most is a következő vasárnap a gyülekezet 5 alappillére körül az egyik, a misszió, és ennek a kapcsán fogom most felolvasni az apostolok cselekedetei első fejezete 8. versét. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, a föld végső határáig. Annak idején, amikor a gyülekezetünknek a küldetés nyilatkozatát megfogalmazták, majdnem mondtam, hogy az ősatyák, szóval azok, akik akkor ott voltak, akkor így kapcsolódtak ehhez az értékhez, hogy miért fontos a gyülekezetben a misszió. A misszió, azaz Jézus Krisztusról teszünk bizonyságot a világban úgy közvetlen környezetünkben, mint a föld végső határáig. A gyülekezetünk örökségének ez egy különösen fontos rész egyébként, hogy egy missziói szemléletű gyülekezetként próbálunk működni. Ugyanakkor ez egy olyan óriási nagy téma, hogy misszió, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk egyébként, hogy honnan is fogjuk ezt meg. Nyilván a mai igehirdetésben nem az fog történni, hogy mindenféle általánosságokat fogok mondani a misszióról, vagy nem is arra hívlak benneteket, hogy kezdjetek el gondolkodni ezen, hanem sokkal inkább próbáljunk közel kerülni ahhoz, hogy hova és mire küld bennünket Isten. Mert hogy a misszió az egy küldés és egy küldetés. A tanítványok Jézus mennybe menetele előtt, miután feltámad húsvétkor, és vele vennek a földön, azt hiszem, hogy semmi másra nem vágynak jobban, mint hogy vele maradhassanak. Ehhez képest Jézus azt teszi, hogy itt ezen a ponton elbúcsúzik tőlük, elmegy, azt mondja, hogy elküldi a Szent Lelket, aki által majd velük lesz, de az egyik legfontosabb dolog, amit tenniük kell, hogy ne maradjanak együtt, úgy értem, hogy ne befele forduljanak, hanem menjenek el, menjenek szét a világban. És ugye van ebbe egy ilyen ellenállás, hogy nem akarunk, Uram, szétmenni, hát együtt akarunk maradni ebbe a fészek melegbe, és legyél itt közöttük, és ehelyett erőt kaptok, megkapjátok a Szent Lelket, és menjetek el a föld végső határaig, és hirdessétek az evangéliumot. Álljatok be az én munkámba, álljatok be az én aratásomba, és legyetek az eszközeim. Ott is akkor a tanítványok valószínűleg elég keveset értettek ebből, ezt én így gondolom, hiszen olyanokat kérdezgettek ugye itt az Abcsel 1-ben, hogy most állítod-e fel a királyságot Izraelben, és még mindig azzal voltak elfoglalva, hogy akkor mi lesz a Dávid királyságával. És ahogy végig gondolunk és végig nézünk akár azon, hogy keresztények generációi mit értettek akár a misszió alatt, és ezt a kifejezést akár hogyan értették félre, akkor ugyanezt láthatjuk, hogy annyira sokan, annyira sok mindent gondoltak erről, és értették félre. Nem tudom, hogy volt-e ezzel kapcsolatban akár csalódásod. Valaki mesélt egyszer, hogy egy olyan helyen dolgozik, ami egy keresztény intézmény, és ott mindent missziónak hívnak, ami az intézmény tevékenységi körébe tartozik. Nem ilyen szűk értelemben értik a missziót. Aztán azt hiszem az első sok engem akkor ért, amikor egy katonai küldetést nevezett valaki katonai missziónak egy hírekben sok évvel ezelőtt, és így fogtam a székemet, hogy te jó ég, hát ez a kifejezés, ez nem ezt jelenti. Hogy tudunk ehhez kapcsolódni, és amellett, hogy azt mondjuk, hogy persze, hát nincs a Földön keresztény gyülekezet, akinek ne lenne fontos alapértéke a misszió, hogy tud ez az életünkre hatással lenni, és vajon miben akar bennünket Isten formálni ezen az estén? 7 kérdést fogunk feltenni, és ennek a mentén fogunk röviden haladni, és ezek inkább ilyen rövid gondolatébresztő kérdések lesznek, és azt abban bízom, és abban reménykedem, hogy Isten valahogy bemozdít minket, és tanít minket arról, és tovább visz minket a tekintetben, hogy hogyan tudjuk odaadni magunkat az ő munkájának, hogy az ő küldöttei lehessünk. A mi a misszió kérdésre nyilván sokféle válasz adható, de nagyon röviden az evangélium hirdetése. Hiszen azt mondja itt Jézus az övéinek, hogy erőt kapnak, és az ő tanúi lesznek, és hirdetik, és élik az evangéliumot mindenfelé ebben a világban. Azt látom egyébként, hogy amellett, hogy ez a szó ma, hogy mit jelent misszióban lenni és az evangéliumot hirdetni, a keresztény gyülekezetekben vagy teljes általános szintjére, általánosításnak a szintjére húzódik, ami azt jelenti, hogy minden misszió lesz, minden, amit végzünk, vagy pedig a másik végén az van a tengelynek, hogy csak az a misszió, amit mi csinálunk, amit én csinálok, amit egy lelkész csinál, amit egy misszionárius csinál. És nem tudom, hogyha ezt a tengelyt magad elé képzeled, akkor téged melyik veszélyeztet inkább? Hogy azt mondod, hogy jó, hát legyen minden misszió, és teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, mindent rá lehet húzni, vagy pedig átélted-e akár már egy közösségben is, hogy csak bizonyos dolgok számítanak missziónak. És hadd hozzak egy példát, beszéljünk magunkról, nem úgy általában a keresztény közösségekről. Én emlékszem annak idején, mikor idekerültem Gazdagrétre, és meséltek nekem az Alfáról, hogy lesz majd Alfa, és ezt nagyon sokszor elmondták, hogy az Alfa, az nagyon jó, és majd az Alfán majd megtérnek az emberek, és majd az Alfán, és akkor egy idő után azon gondolkoztam, hogy így van amúgy más is, hogy így nagyon-nagyon. És hogy nyilván, ha ez egy gyülekezet közösségében egy nagyon jó út, egy kitaposott út, és nagyon sok áldás kötődik hozzá, akkor teljesen egyértelmű, hogy ehhez kapcsolják, hogy ott nagyon jó dolgok történnek. Aki ott átél jó dolgokat, az mindenképpen ehhez kötődik. És tudtam amúgy utána kapcsolni ehhez, hogy ja, én így szoktam beszélni a dicsőítésről. És akkor ez teljesen ugyanaz. Aztán egyszer így alfáztam, végcsináltam egy folyamatot, akkor megértettem, hogy miről beszélnek. De újra és újra el kell jutnunk ahhoz, hogy egyszerűen Isten nincs ilyen módszerekhez és eszközökhöz kötve. Az, hogy az ő tanúi legyünk, és az, hogy beálljunk az ő munkájába, ennél sokkal szabadabb. Mindig meglepődök akkor, amikor azt látom, hogy van a gyülekezetben egy csomó olyan missziói út vagy forma, amiben megpróbáljuk az embereket megfogni és elérni, és ezzel párhuzamosan vannak emberek, akik bejönnek. És semmilyen missziói után nem érjük el őket, csak így Isten támasztja bennük az éhséget. Már biztos elmondtam igehirdetésben kétszer ezt a példát, legalább tavaly volt egy ilyen tapasztalatom, hogy valaki bejelentkezett hozzám egy beszélgetésre, leült az irodámba, és elmondta, hogy otthon hogy tért meg. Egyedül, értitek? Egyedül. Senki nem beszélt neki az evangéliumról, és elmondta azt, hogy találkozott Jézussal, a bűneit így megmutatta neki, ő megbánta, leborult, odaadta az életét, és azért jött ide, hogy megkérdezi, hogy mit csináljon, mi a következő lépés. És így ültem, és azt mondtam, hogy Uram, annyira örülök, hogy te mindenhol munkálkodsz ebben a világban, de hogy így lenne egy listám, hogy kikkel kellene ezt megcsinálni, akikért már imádkozunk egy ideje, és hogy valahogy nem mozdulnak. És ez engem egy ilyen istenfélemre és alázatra indít, hogy hányszor gondoltam azt, hogy én tudom, hogy misszió, hogy az mi. Hányszor gondoltam azt, hogy ha jó, persze, nem szabad módszerfetisistának lenni, de azért az alfa, meg a dicsőítés, meg az azért tuti. És Isten így megszégyenít, és engedi, hogy azt lássam, hogy igazából a misszió valószínűleg egyrészt a saját szívünkkel kezdődik. Készek vagyunk-e elhinni, hogy Isten végzi az ő munkáját ebben a világban, és olykor minket is bevon. De valójában ő munkálkodik. Még egy példát hadd osszak be itt a mi a misszió kérdésbe, hogy ifisként egy ilyen nagyon lánglelkű ifibe jártam, ahol nagyon szerettünk volna tenni dolgokat, és kamaszként elég nehéz elmagyarázni nekünk, hogy nehéz volt elmagyarázni, hogy így nem biztos, hogy így nagyon erőszakosan így kell, és hogy emlékszem, hogy ott feszített bennünket az, hogy de valamit így tennünk kell, és gyártottunk körülbelül 100 darab igéskártyát így kézzel, és volt egy ifis társam, jó barátom, akivel kitaláltuk, hogy ez Komáromban volt, elmentünk a Tatán, a Vízzene Virág Fesztivál nevű csodálatos rendezvényre, és mi elkezdtük az embereknek random osztogatni az igéskártyákat 17 évesen, beszéltünk nekik Jézusról, valószínűleg azt gondolták, hogy nem vagyunk normálisak, de mindesetre 100 darab igéskártyát mi kiosztottunk, és amúgy ezen lehetett is áldás, mindesetre a végén mi nagyon megkönnyebbültünk, és azt gondoltuk, hogy így megtettük, ami a mi dolgunk, és így letudtuk, és a probléma csak az volt, hogy észrevettük magunkon, hogy egy kicsit többnek gondoljuk magunkat azoknál az ifjúseknél, akik ezt nem tették meg. Értitek? És azért hozok ilyen példákat, és azért beszélek most erről, mert azt hiszem, hogy pont azokban a kérdésekben, mint például a misszió, lehetünk elveszve, amikor azt gondoljuk, hogy ha jól beleállunk az Isten munkájába, az bennünket többé tesz másoknál. Mert hogy kiket küld el Jézus? Második kérdés. Olyan tanítványokat küld el, akiket ő felruház mennyei erővel. Eljön hozzátok a Szentlélek, erőt kaptok, és tanúim lesztek. Ezt tudjátok, mit jelent? Ha nem jön el hozzátok a Szentlélek, és nem kaptok erőt, akkor nem lesztek a tanúi. Ha csak a Szentlélek be nem töltiteket, ha csak ő meg nem adja nektek a szavakat, nem tudjátok ezt a dolgot végezni. Minden hamis magabiztosság, ami a misszióhoz kapcsolódik, vagy ahhoz, hogy nekünk szipi-szupi módszereink vannak, nagyon jó, nem tudom, tanítóink, bizonyságtevőink, igehirdetőink, dalaink vannak, és az ehhez való váradalmak, hogy ennek működnie kell, ez hamis. Az Isten nem így munkálkodik. Hány és hány félresiklás, kudarc származik ebből, hogy azt gondoljuk, hogy nekünk ez megy. Kedves gazdagréti gyülekezet, Isten sokszor áldott meg minket különös módon, de jaj nekünk, ha azt gondoljuk, hogy tudjuk birtokolni azt Isten áldását. Jaj nekünk, ha azt gondoljuk, hogy mi tudjuk csinálni a missziót. Jaj, nekünk, ha, mint ahogy mi különnek gondoltuk magunkat, igéskártyaosztó ifisként, a nem igéskártyaosztó ifiseknél, jaj, nekünk, hogyha különnek tartjuk magunkat a például nem többfajta missziói módszert alkalmazó református gyülekezeteknél. És azt mondjuk, hogy hát nálunk van misszió. Isten mindenhol végzi az ő munkáját. Olyan tanítványokat küld Jézus, akik önmagukban tehetetlenek, és maximum emberi gondolatokat tudnak átadni, maximum embereket tudnak emberi módon meggyőzni, de azt, hogy emberek megszabaduljanak, és valóban átadják az életüket Jézusnak, arra csak a Szentlélek által lehetünk képesek. És ez semmiképpen nem álszerénység, hanem ez a realitás. Ráadásul, hogyha igaz, hogy a szél fúj, ahová akar, és a Szentlélek ott munkálkodik, ahogy akar, akkor tulajdonképpen a misszió egy teljesen bizonytalan dolog. Soha nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Értitek? Soha nem tudjuk, hogy abból a magvetésből mi az, ami szárba szökken. És igazából nem tudjuk, hogy mi fog működni. Én emlékszem, annak idején még vallástanár koromban, református gimnáziumban voltak olyan órák, amire én annyit készültem, és azt hittem, hogy na ez a téma lesz majd, ami megfogja őket, és na majd ez fog működni, és tuti, hogy nem működött. És a legfáradtabb, leglehetetlenebb helyzetbe bomlott ki egyes osztályokba egy olyan kegyelmi pillanat, amikor valahogy a töredékes emberi szavakkal el tudtam mondani az evangéliumot, és azok meg megértették. És csak álltam, hogy mi történik, és az első vágy mi volt a szívembe, ezt kellene valahogy reprodukálni, és le kell írni, hogy mi történt, de nem lehetett. Mert alapvetően a mi oldalunkról ez mindig egy nyitott dolog, és nem tudjuk irányítani. Egyébként azért esünk olykor ezekbe a szélsőségekbe és hibákba, mert olyan emberek vagyunk, akik néha úgy tűnik, mintha a misszió által így be akarnánk segíteni Istennek. Úgy nem történik semmi ebbe a világban, hát csináljunk missziót, hogy végre legyen egy ház. Hú, ezt most kisarkítottam, de értitek? Miközben a KT-ban is benne van, hogy Isten az, aki összegyűjti az ő népét, és ő cselekszik. És közben ez nem visz bennünket természetesen passzivitásba. Mert ott voltak a tanítványok, akik az ő töredék és esendő emberi szavaikkal beálltak Isten munkájába, és a Szentlélek használta őket. Ő adta a medret, és ő határozta meg az irányt. További kisiklás szokott lenni az, amikor nem tudjuk a harmadik kérdésre a választ, mire küld Jézus. Nagyon egyszerűen arra, hogy hirdessük az evangéliumot, ami azt jelenti, vagy legegyszerűbben így adható át, elközelített a mennyek országa. Isten országa közöttünk van, Isten szabadít, Isten gyógyít, Isten helyreállít, és utat készít az örök életre. Hát ennél rizikósabb dolog nem tudom, hogy van-e a világom. Nagyon sokszor a misszió alatt valami terméket ért a mai keresztény egyház, és úgy érzi, hogy el kell adnia valami különleges terméket, mondjuk azt, hogy ha hiszel Istenben, akkor örök életed lesz, és ez egy ilyen jó dolog, imádkozzál, fogadd el, és akkor tiéd az örök élet. De ha azt hirdetjük, hogy közöttünk van a mennyek országa, és Isten munkálkodik köztünk, akkor az embereket valami olyan dologba hívjuk, hogy figyelj, valami történni fog veled. De én azt nem tudom előidézni. Értitek? Odaállok eléd, és hirdetem neked az evangéliumot, és azt mondom, hogy gyere és imádkozzunk, mert Isten meg akar téged szabadítani, és helyre akar téged állítani. De hogy a csodában mondhatok ilyet felelősen, hogyha én ezt nem tudom elvégezni? Értitek ennek a felelősségét és feszültségét? Az a keresztény ember, az a közösség, ami komolyan veszi a missziót, az vállalja ennek a feszültségét. És ambivalenciáját, hogy mi ezt nem tudjuk létrehozni. Emlékszem, amikor ott vagyunk, például egy alfa hétvégén, egy megerősítelek hétvégén, egy gyülekezeti táborban, vagy itt az irodában Isten tisztelet előtt, és a lelkész testvérekkel, presbiterekkel imádkozunk, és olyanok vagyunk Isten előtt, mint itt csináltak jól, a megijedt kisgyerekek, hogy Uram, én azt fogom ezeknek mondani, hogy te megszabadítod őket, akkor légy szíves, csinálj valamit. És jó lenne, hogy valami így történne. Már nem azért feltétlenül, hogy ne hazudtoljam meg, de hogy így, hogy annyira jó lenne látni, hogy ez így történik. És hát mi szokott lenni? Az, hogy van, amikor történik, és látjuk, és van, amikor nem. De ennek a feszültségében élünk. Isten arra küld bennünket igazából, a misszióban, hogy így kitegyük magunkat annak, amit nem tudunk irányítani. És megint visszatérek a magabiztossághoz, hogy ez annyira idegen a missziónak az igazi természete attól a magabiztosságtól, hogy nekünk ez megy, hanem ez inkább az, hogy Uram, ez nekünk alapvetően nem megy, de beállunk ebbe a munkába, mert te erre hívsz. Amúgy ki az az ember, aki ilyet csinál? De komolyan, ki az, aki egy ilyen dolgot akar csinálni, amit nem tud irányítani, és amit nem tudjuk, hogy mi lesz? Hát csak az, aki átélte ennek a valóságát, hogy ez igaz, hogy az Isten szeret, hogy ez a legnagyobb erő a világon, hogy ez a legnagyobb forrás, hogy ez mindennek az értelme, és akinek az életét legalább egyszer mélyen átjárta ez, az akar erről beszélni, és az akar ebbe hívni az embereket. Isten arra hív tehát, és arra küld, hogy ilyen módon lépjünk rá a vízre. Arra hív, hogy tanúi legyünk, és áldással legyünk a világban. Na de mit jelent tanúnak lenni? A negyedik rövid kis kérdés. A hűséges tanú nem magáról beszél. Nem arról beszél, hogy ő milyen jó, vagy ő hiteles. Nem az bizonygatja, hogy én amúgy hiteles vagyok, nekem amúgy lehet hinni, innentől gyanús valaki, hanem minél inkább el tudja mondani, hogy mit látott, mit hallott, és mit tud arról, akiről tanúskodik. Nem önmagát hitelesíti, hanem a Szentlélek teszi hitelessé. Tanúnak ki lenni egyébként annyit jelent, hogy az ember jelen van. Jelen van Istennel, jelen van az igével, és aztán ebből a forrásból fakadóan beszél Istenről. Meg úgy is él. Az igazi tanú, akiket Isten elküld, amúgy egy csomószor szerintem nem is beszélnek, hanem egyszerűen úgy élnek, amint az ő szerető megváltójuk mutatta neki. Amit fontos megjegyezni az, hogy a tanúság semmiképpen sem egy projekt, hanem egy életprogram. Az a misszió, ami kimerül ilyen hirtelen projektekben, és nyilván a végén eredményt vár, az kiüresedik egy idő után, és ezt nagyon nehéz nekünk megtanulni, megérteni, mert valószínűleg a munkavilágában, a családban, a legtöbben projektekbe gondolkozunk. Időszakok vannak, projektek, konkrétan kimondva vagy idézőjelbe, valahonnan, valahova kis egységekben eljutunk, energiát fektetünk be, tervezünk, és aztán a végén szeretnénk látni az eredményt. És aminek nincsen eredménye tartósan, abban nem fordítunk energiát. De a misszió, az Isten munkája nem ilyen. Sokkal inkább olyan, mint mondjuk, ahogyan növekszik egy növény. ahogyan elültetünk egy kis fát, és aztán abból majd évek múlva lesz valami gyümölcstermő dolog, és Isten végzi az ő munkáját. Tanulnak lenni egyébként akkor tudunk igazán, ha tényleg ismerjük Jézus erejét és győzelmét. És itt szeretném visszahozni azt az igét, amit az Isten tisztelet elején olvastam. Az 1 Sámuel 17-ben, ugyanis a Dávid és Góliát történetében, drága testvérek, mi se nem Dávidhoz hasonlítunk leginkább, se nem Góliáthoz, hanem ahogy a munkatársi megbeszélésünk igetanulmányán mondta az egyik munkatársunk, a pálya szélén cidriző izraelitákhoz, akik ott vannak oldalt, és remeg a lábuk, mert látják Góliátot, és el se tudják képzelni, hogy mi lesz, ha Dávid győz. Talán némelyik már félszemmel azt nézi, hogy merre lehet menekülni. És ők, amikor látják, amit Dávid tesz, és látják, ahogy legyőzi az ellenséget, hirtelen fölbátorodnak, és rájönnek, hogy amúgy ők bátrak. És nekik van egy ilyen győztes vezérük, és nyomban harcba indulnak, és hihetetlen erősek és bátrak lesznek, mert látják, hogy Dávid legyőzte Góliátot, és van értelme küzdeni, és győzelmet ad nekik az Isten. Ezek vagyunk mi, akik Jézus Krisztus győzelme miatt indulnak el a misszióba, értitek? Mert látjuk és tapasztaljuk, hogy Jézus Krisztus legyőzte a legnagyobb ellenséget, a halált, és ő valóban ma is meghódít szíveket, és megvált, és megszabadít embereket, és ezért indulunk el, és ezért akarjuk hirdetni az evangéliumot. Mert ő ránézünk, mert ő van a fókuszban. És ha valamit érzékelünk ebből a szeretetből és győzelemből, akkor nem tudunk nem tanúk lenni. Van egy kurzus a gyülekezetünkben, a Tanúim lesztek kurzus, ahol nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy jó, de egy csomószor ezen annyit értünk, hogy hát akkor beszélni kell. Az előbb már említettem, hogy azért ez nem csak beszéd. És ott használjuk ezt a kifejezést, amiről szeretnék most még beszélni nektek röviden, az ötödik is kérdés, hogy mit jelent áldássá lenni? Isten úgy hív ugyanis a tanúinak, hogy azt szeretné, ha ebben a világban áldássá lennénk. És ezen a kurzuson ezt a kifejezést azért használjuk, és van egy ilyen áldás ritmus, amit ehhez begyakorlunk egyébként. Ez most nem egy ilyen burkolt marketing, de jövő szeptemberben indul újra ez a kurzus. Szóval az áldás ritmus arról szól, hogy az életünk minden részletével, a kapcsolataink építésével, a munkánkkal, ahogy szórakozunk, ahogy pihenünk, ahogy a környezetünkre tekintünk, ahogy munkáljuk a környezetünknek a javát, azzal Isten dicsőítjük, és az ő tanúi vagyunk ebben a világban. Keresztényként Isten arra hív minket, hogy áldássá legyünk, azaz legyünk jelen. Ne gondold tehát, hogy a misszió az csupán az, amikor beszélsz Istenről. Ebben az áldás ritmusban az utolsó előtti talán, ahogy állj elő a jó hírrel. De előtte egy csomó minden más van, hogy kapcsolódj, hogy legyél jelen, hogy figyelj oda, hogy értsd meg, hogy mi foglalkoztatja az embereket, és így tovább. Lehetséges, hogy egy kicsit vissza kellene fogni magunkat néha, és nem beszélni annyit. Na de végül mire hív minket ez gyülekezetként, és mire hív bennünket egyénileg? A gyülekezetben már, ahogy említettem is, nagyon fontos abban az alázatban járnunk, és újra Isten elé állnunk, hogy nem sajátíthatjuk ki az Isten misszióját. Egy gyülekezet sem teheti meg ezt. Az sem, aki sokat tapasztal Istenből. Az sem, aki azt gondolja, hogy az ő küldetése különösen is, hogy áldással legyen mások számára. Nem köthetjük egyetlen módszerhez sem, nem köthetjük egyetlen dologhoz sem. Hadd hozzak egy ifitáboros példát. Amikor annak idején ifitábor terveztünk, annak mindig volt egy íve, amit megimádkoztunk és elkértünk Istentől. És általában volt egy pont, ahol mi azt gondoltuk, hogy na körülbelül itt lesz a csúcspont, vagy hogy ide épül fel ez az egész. És voltunk egy ifitáborban, ahol az öt estéből mi ezt a negyedik estére tettük, és a harmadik este, én nem tudom, hogy mi történt, de az egyik dicsőítés alatt, amikor az Íme népet című dalt énekeltük, ezek felálltak, az 50 fiatal, nem mondtuk nekik, úgy kezdték el azt a dalt énekelni, hogy csak néztem, hogy mi ez a kórus, de nem akarták abba hagyni, és utána nem is mentek el, hanem ott maradtak és beszélgettek, elkezdtek így kis csoportba így imádkozni, így néztünk, hogy amúgy így mi történik. És képzeljétek el, hogy nem a negyedik nap volt a csúcs, hanem ott volt. És akkor ifi vezetőkkel így fogtuk ma fejünket, hogy mit csinálunk még két napig. Nem így terveztük. És az a élmény engem nagyon megtanított arra, hogy gyülekezetként a legfontosabb feladatunk lekövetni azt, hogy Isten merre mozdul. Már ha le lehet, amennyire meg lehet érteni, hogy merre nyit ajtót, és ő hogy gondolkozik rólunk, a környezetünkről. Meg fogunk lepődni, hogyha hozzá csendesedünk ehhez a kérdéshez. Mert megint csak mondom, gyülekezetként is sokkal egyszerűbb, sokkal biztonságosabb, jó biztonságos utakat kitalálni. De ez kiszolgáltatottá tesz minket, hogy várjuk, hogy a lélek hogyan vezet, és azt hiszem ugyanakkor a legfelszabadítóbb dolog a léleknek kiszolgáltatottá lenni. Különösen nagy felelőssége ez a gyülekezet vezetésének. Így keressük az Isten vezetését, arra nézve, hogy gyülekezetként hogyan használ bennünket. És végül egyénileg mire hív bennünket ez? Ha eddig nem jött volna át az igehirdetésből, akkor most kimondom ezt a szót, Isten félelemre. Álljunk Isten elé, és valljuk meg előtte azt, hogyha érint minket, hogy hányszor próbáltuk kisajátítani akár ezt a szót, hogy misszió, vagy megtölteni azzal, amivel mi gondoljuk, és elfelejtettük azt, amit az Apcsel 1.8-ból olvastam, hogy Jézus küld el, és ha a Szentlélek betölt minket, akkor vagyunk képesek szolgálni és hirdetni a mennyek országát. Aztán hív bennünket odaszánásra és odaadásra, hogy készek legyünk odaadni magunkat ennek. Lehet, hogy úgy vagy most itt, hogy megfáradtál, és azt mondtad, hogy hát figyelj, én már éveken keresztül szolgáltam, most szolgáljon már más. Már küldjön Isten valaki mást, értsétek, hogy én szeretném nyugdíjba menni, korengedményesbe, tehát hogy így 10-15 évig szolgáltam valamit, éltem hátrébe éveiben, én csak így élvezni akarom az Isten országának az áldásait. Tehát, lehet, akkor más fiatalok így álljanak be ebbe a szolgálatba, de hát ez nem így működik. Hanem arra hív Isten, hogy ahol vagy, amiben vagy, egyszerűen csak szánd oda magad, hogy Uram, hallom a hívást, és odaadom magamat, és szeretnék áldás lenni, és te tanúd lenni, és hogyha még nem vagy Krisztus gyermek, és úgy vagy itt ezen az Isten tisztelten, akkor arra hívlak, hogy gyere és kapcsolódj ehhez a nagy szeretethez, mert téged is szeret, a te bűneidért is meghalt Jézus, és téged is magához akar ölelni. És hív arra végül, hogy megtedd az első lépést. Az áldás ritmusban van egy olyan nagyon idegesítő rész számomra, amit az előbb mondtam, amikor nem kell csinálni semmit. A sabbat. Van egy ilyen rész, felszólítanak arra, hogy pihenj. Ugye ennél nehezebb nekem nincsen, és azon gondolkoztam, hogy szolgálhatja ez Isten dicsőségét. Megpróbáltam Istennel így párbeszédbe legyen, hogy Uram, a pihenés helyett én mennyi sok hasznos dolgot tudnék csinálni. Nem tudnád te megadni azt, hogy mondjuk egy éjszaka, egy sima alvás alatt engem úgy kipihentetsz, mintha egy egész napot pihennék. Készítek, én ezt így komolyan elmondtam Istennek. És nem jött különösebb válasz, mint annyi, hogy nem, úgy vagyunk összerakva, hogy pihenni kell. És amikor az első kurzust végigcsináltuk, és így nagyon nagy erőfeszítésekkel, de így, és kicsit ilyen durcásan, de elkezdtem ezt a ritmust tartani, észrevettem, hogy amikor kipihentebb vagyok, lásd csodát, máshogy tudok az emberekre figyelni. Máshogy tudok hozzájuk kapcsolódni, és olyan dolgokat is észreveszek, amit addig nem. És akkor így fogtam a fejemet, hogy na, ehhez kellett néhány diploma, ugye? Hogy erre rájöjjek. És megállított Isten, és bűnbánatra hívott, mert amúgy a pihenés ott van a parancsolatok között. Szóval arra hívlak benneteket most, ezen az estén, hogy amikor azt halljuk, hogy Isten az ön munkájába hív, akkor kérjük őt, hogy valóban legyen szemünk meglátni, hogy mi az a misszió, amiben beállít. Legyen bátorságunk arra, hogy ebbe a kiszolgáltatott helyzetbe odaadjuk magunkat, hogy Urunk, amúgy nem tudjuk, hogy merre vész, és pontosan mit fogsz csinálni, de mi akkor is akarunk neked szolgálni. És azt kívánom nektek, hogy tapasztaljátok meg annak a gyönyörűségét, amikor az Isten munkájában lehet látni azt, hogy Isten hogy munkálkodik. Néha lehet látni, ahogy Isten munkálkodik és dolgozik, és hogy emberek élete formálik át. És szerintem ennél nagyobb boldogság nincs ezen a világon. Azt kívánom, hogy ezt lássátok, és tapasztaljátok is olykor, és hogy valóban lehessünk hű tanúi neki ebben a világban. Ámen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, önmenettel vagyunk előtted, és megvalljuk azt, hogy csomószor visszaéltünk ezzel a kifejezéssel, és olyan dolgokra is ráhúztuk, hogy misszió, ami amúgy nem volt, azt csak szerettük volna, hogyha megáldod. Bocsáss meg, amikor bármilyen módszerre nagyot gondoltunk, kisajátítottuk, vagy éppen istenítettük, vagy ahhoz kötöttük a te munkádat. Bocsáss meg, amikor feladtuk, amikor lemondtunk arról, hogy te igazán munkálkodhatsz, és így bedobtuk a gyeplőt, és azt mondtuk, hogy tegyél, amit akarsz. És most csak arra kérünk, hogy ébrezgesd a szívünket, hogy egyénileg, meg gyülekezetként hogyan lehetünk áldás ebben a világban. Köszönjük, hogy te munkálkodsz, árazd ránk a te szent lelkedet, hogy lehessünk hű tanúk. Ámen. Úr Jézus, vágyunk látni a te munkádat ebben a világban, és hadd legyünk a te eszközöd ebben. Annyira nagy titok, hogy ez hogy működik, és bocsáss meg, amikor ezt gondoltuk, hogy értjük. De tegyél bennünket, Urunk, veled szemben mindig reaktívvá, hogy lekövetni akarjuk, amit te cselekszel, amire te mozdulsz. És ne szaladjunk előre, vagy ne váljunk passzívakká. Kérünk téged, Urunk, hogy így áld meg bennünket, de kérünk most azokért is, akiktől lehet ez a kérdés nagyon távoli, mert épp lelki életben maradásért küzdenek. Mélységben vannak. Fájdalmak, gyász, mindenféle csüggedés, sötétség, magány nehezíti az életüket. Lépj melléjük, Jézus. Szabadíts meg őket. Mutasd meg a te hatalmadat. Jöjjön el a te országod közénk. Hisszük, hogy munkálkodsz. Cselekedj közöttünk, Istenünk. És formálj bennünket gyülekezetként is, hogy csak azt tegyük, amire te hívsz, és ami nem fontos, hogy felesleges, azt taníts elengedni, és új utakat, hogyha arra van szükség, ad, hogy hűek és engedelmesek legyünk neked. Imádkozunk nem csak magunkért, de a keresztény gyülekezeti közösségeinkért is, hogy minél többen, Urunk, valóban a te munkádba álljanak be, és fel tudják ezt a kérdést tenni, hogy te mire hívod őket. Könyörülj az Anya Szent Egyházunkon, könyörülj a nemzetünkön, mutasd meg a te szabadításodat nekünk. Hallgass meg, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk, amikre te tanítottál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.